Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretném tovább folytatni ezt az üzenetet, amit elkezdtem két héttel ezelőtt. Ennek az a címe, hogy hogyan osszam meg a reményt másokkal. Hogyan osszuk meg? Azt gondolom, hogy ebben az időszakban még inkább szükség van arra, hogy megosszuk a reményünket. És arról beszéltünk, hogy hogyan osszuk meg Jézus Krisztust olyan emberekkel, akik még nem ismerik őt, akik még nem ismerik Jézust egy ilyen személyes módon, nincs még ez a baráti kapcsolat Jézus és közöttük. Sok ember hallott már Jézusról, de ez nem azt jelenti, hogy Jézust ismeri. Szóval a mai nap erről fogunk beszélni, és a gyülekezetünknek is ez a víziója, erről beszéltem a vízió vasárnapon, hogy azokat az embereket érjük el elsősorban, akik még nem ismerik Krisztust, és nem ismerik úgy, mint személyes megváltójukat. Márk 16:15, ez még nincs benne a jegyzetetekbe, ez még csak ilyen ismétlés, amiről beszéltem a két héttel ezelőtt. Azt mondja az ige, hogy bármerre is jártok a világban, mondjátok el mindenkinek a jó hírt. Bármerre is jártok. Ez az ige azt mondja, hogy ahol éppen vagy, ahol éppen élsz, amit éppen csinálsz, miközben, ahogy éled az életedet, csak oszd meg az evangéliumot. Oszd meg Jézus Krisztust, oszd meg a reményedet. Nem kell ehhez egy külön missziós utat szervezni Afrikába, hogy megoszd az evangéliumot a környezeteddel. Egyszerűen csak ott, ahol élsz, amit éppen csinálsz. Ha a boltban vagy, akkor a boltban. Ha a benzinkúton vagy, akkor benzinkúton. Ha éppen az edzőteremben vagy, akkor ott. Ha éppen egy partin vagy, vagy az iskolában, teljesen mindegy. Oszd meg Jézus Krisztust. Oszd meg az örömhírt Jézus Krisztusról. Az apostolok cselekedetei 1:8 azt mondja, ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol. Azt írja az ige, hogy tanúim lesztek. Erről is beszéltünk, hogy Istennek a tanúi vagyunk. Isten azt szeretné, hogyha tanúskodnánk róla. És itt beszéltünk arról, hogy különbség van tanú és ügyvéd között. Isten nem azért hívott el bennünket, hogy az ő védő ügyvédje legyünk. Nem kell senkit meggyőznünk, hogy Isten létezik. Isten nem erre hívott el bennünket, hogy az ő védő ügyvédje legyünk, hogy vitatkozzunk emberekkel, hogy ő létezik vagy nem létezik, hanem azt mondja az ige, hogy Isten azért hívott el bennünket, hogy tanúskodjunk róla. Mit tesz egy tanú? Elmondja, hogy mit látott. Igaz? Elmondja azt, hogy láttam, hogy az ember elmegy A-ból B-be, hogy én ott voltam, láttam a saját szememmel. Erre van szüksége Jézusnak, hogy mi, mint keresztények, tanúskodjunk róla, amikor azt mondjuk, hogy igen, ő ezt tette az én életembe, ezt tette a házasságomba, ezt tette abba az anyagi problémába, ezt tette abba a krízis helyzetbe. Jézus volt az, aki ezt tette, ott voltam, megtapasztaltam. Ez az én bizonságtételem, ez az én történetem. És arról is beszéltünk, hogy nagyon-nagyon sok ilyen történet van az életünkben. Nem csak egy történetünk van, nem csak egy bizonyságunk van, amikor megtértünk, hanem sok száz ilyen történetünk lehet. Ahogyan Isten segített a házasságodban, vagy segített a párválasztásban az életedben, vagy segített egy krízis helyzetben, amikor elvesztettél valakit. Nem tudom, rengeteg, több száz és száz ilyen bizonságunk lehet az életünk során, amiket megoszthatunk a környezetünkkel, és Isten arra az ő vágya, hogy az ő tanúi legyünk, hogy elmondjuk a mi történetünket róla, hogy ő mit tett az életünkbe. A Máté 28:18-19 azt mondja, hogy Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta, mennyei atyám, minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön, ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevébe. Ez a nagy parancsolat. Ezt Jézus akkor mondta, amikor mielőtt felment volna a mennybe. Ezek voltak az utolsó szavai itt ezen a földön. Ez a nagy parancsolat. Ez a gyülekezetünknek is a víziója, és ez a gyülekezetünknek az elhívása, és minden kereszténynek az elhívása, hogy, hogy, hogy megosszuk az evangéliumot. És ez az ige azt mondja, hogy Isten megadta hatalmat arra, felhatalmozott Jézus arra téged, hogy behoz embereket Isten családjába, és segíts nekik, hogy Jézus követői legyenek. Ez a mi elhívásunk. És beszéltünk arról, hogy a mi feladatunk Isten családjába, hogy meghívjunk másokat, hogy ők is bekapcsolódjanak ebbe a családba. Ez a mi elhívásunk Isten családjába, hogy meghívjunk másokat is Isten családjába, hogy bekapcsolódjanak ebbe a családba. És lehet, hogy úgy vagy vele, hogy mikor ezeket hallod, ezt a témát, hogy fú, hát én azért félek így megosztani Jézust, meg hát biztos valami különleges képességnek kell lennem, egy különleges kommunikációs képességemnek kell, hogy legyen. Hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy Jézus, amikor elhívta a tanítványait, azt mondta, hogy emberhalászokká teszlek benneteket, és ezek az emberek nem voltak iskolázott emberek, nem végeztek teológiát vagy bibliaiskolát, mégis Jézus azt mondta nekik, hogy figyeljetek, elhívlak benneteket, hogy emberhalászok legyetek. Isten mindannyiunkat hív. Teljesen mindegy, hogy azt gondolod-e magadról, hogy alkalmas vagy, vagy sem, hogy milyen kommunikációs képességekkel rendelkezel, ez nem számít Istennek. Isten egyszerű, átlagos embereket hív el, olyanokat, mint én, vagy te, vagy bárki, mint a tanítványok. Oké? Szóval erre hív el bennünket Isten, és hatalmadat adott nekünk erre. És két héttel ezelőtt 5 ilyen dologról beszéltem, ami segít legyőzni ezeket a félelmeket. Magabiztosságot ad abban, hogy hogyan nyújj ki emberek felé, hogy hogyan oszd meg Jézus Krisztust másokkal. Ha nem hallottátok ezt a tanítást, a vízióvasárnapot, akkor hallgassátok vissza. Előző héten pedig arról beszéltem, 6 gyakorlati lépésben, hogy hogyan osszuk meg az evangéliumot, hogyan osszuk meg a reményünket másokkal. Ezt is hallgassátok vissza, hogyha még nem hallgattátok meg, mert ez így lesz komplex. Okay? A mai nap, a harmadik részben pedig szeretnék arról beszélni, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Miért osszuk meg az evangéliumot? Mi motivál bennünket erre? Mi a motivációja ennek az egésznek? Okay? Készen álltok? Van egy jegyzetet, ott magatok előtt, úgyhogy nyugodtan használjátok, jegyzeteljetek bele. Az első, miért csináljuk, miért osszuk meg az evangéliumot? Az első az, mert mindenkinek szüksége van Jézusra. Oké? Okay? Mert mindenkinek szüksége van Jézusra. Mindenkinek szüksége van Jézusra. Nem csak a nehéz háttérből jövő embereknek van szüksége Jézusra. Nem csak a szegényeknek van szüksége Jézusra. Ugyanúgy a sikeres és gazdag embereknek is szükségük van Jézusra. Mindenkinek. Miért? Azért, mert mindenkinek vannak problémái. Oké? Okay? Csak jól leplezzük őket. Mindenkinek vannak problémái. A sikeres embereknek is, a hollywoodi sztároknak is vannak problémáik. Éppen nemrég néztem meg egy ilyen videót, hogy híres hollywoodi sztárok milyen nehézségeken mentek keresztül az életükbe, és milyen tragédiákon mentek keresztül. Nagyon sokuk alkohol, drog problémával küzdenek, vagy elváltak, vagy öngyilkosságot követtek el. Miért? Azért, amiről beszéltem egy pár héttel ezelőtt, mert az az élet, amit felajánl ez a világ, ez a jó élet, ez nem elég jó. Nem elég az az élet. Nem elég ez a amerikai álom, hogy éljünk jól, nézzünk ki jól, legyenek meg a jó dolgok az életünkbe, és akkor minden rendben lesz. Ez nem elég. Azért, mert mindannyiunkban van egy Isten alakú űr, amit csak Isten tud betölteni. Mindannyiunkban van egy ilyen űr, ami hiányzik. Hiába vagy híres, hiába van rengeteg pénzed, ha Isten nincs ott az életedben, és nem tudja betölteni, nem tölti be ezt az űrt, akkor üres maradsz. Szóval mindannyiunknak szükségünk van Jézusra. Vagy megközelíthetjük így is ezt az egészet, hogy gondoljatok arra, mi lenne akkor, hogyha nálad lenne a ráknak az ellenszere, de eltitkolnád a világ elől. Börtönbe zárnának valószínűleg, nem? Tehát gondoljatok el, nálam lenne a rák ellenszere, de eltitkolnám az emberek elől. Nálunk keresztények kezében egy sokkal fontosabb dolog van. az örök élet kulcsa van a mi kezünkben, nálunk. A megoldás, hogy emberek hogyan nyerhetnek üdvösséget, hogyan kerülhetnek a mennyországba. És azt gondolom, hogy lehet, hogy kicsit durván hangzik, de bűncselekmény, hogyha nem osztjuk meg ezt másokkal. Hiszen az életük függ ettől. A Máté 11.28.30 azt mondja, jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe, nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok, akkor meg fogtok nyugodni, mert az iga, amit én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű. Azt mondja az ige, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Súlyos terheitek cipelésébe. Nálam megnyugvást találtok. Ki ne akarná ezt? Ki ne akarná ezt a dolgot az életébe? Ki ne akarna békét az életébe? Ki ne akarná a nyugalmat az életébe? Főleg ebben a háborús helyzetben, ebben a mostani világban, ahol a biztonság és a béke az egyik legnagyobb érték gyakorlatilag. Szóval ez nem egy olyan dolog, mint amikor próbálsz valakinek eladni kutyatápot, akinek nincs is rá szüksége. Vagy szüksége lehet rá, vagy nincs, de hogyha nincs kutyája, akkor nincs szüksége kutyatápra. Az evangélium nem olyan, hogy valamit el akarsz adni. Okay? Egy olyan dolog, amire lehet, hogy valakinek szüksége van, lehet, hogy valakinek nincs szüksége. Mindenkinek szüksége van. Az evangéliumban mindenkinek szüksége van Jézusra. Szóval az evangélium nem olyan valami, amire néhány embernek szüksége van, néhány embernek meg pedig nincs. Tudjátok, amit az a legtöbb ember elutasít, az nem a valódi kereszténység, hanem egy félreértelmezése a kereszténységnek. Az emberek, amit elutasítanak, sokszor úgy látják a gyülekezetet és a kereszténységet az emberek, hogy mi az, amit nem tehetek meg. Hogyha én Istent behívom a szívembe, hogyha én gyülekezetbe bejárok, akkor ezt és ezt nem tehetem meg. Sokszor az emberekben ilyen hamis gondolatok vannak Istennel kapcsolatban, hogy Isten lekorlátozza az életüket. De ez nem erről szól, pont az ellenkezője, hogy mi az az élet, amit lehet Jézus Krisztus által. Örök élet, egy túláradóan bőséges élet. Igen, Isten ad határokat az életünkbe, de ez nem azért van, hogy lekorlátozzon, hanem hogy felszabadítson erre az életre. Szóval visszatérve, mindenkinek szüksége van Jézusra. Mindannyiunknak szükségünk van Jézusra. És azt mondja Jézus, hogy ha szükségeid vannak, ha tele vagy fájdalmakkal, tele vagy terhekkel, akkor gyere hozzám, és betöltöm ezeket a szükségeket, és békét adok. Szóval ez az első ok, ami miatt megosszuk az evangéliumot másokkal. A második oka, a motivációja azért, mert Jézus parancsolta, hogy ezt tegyük. Jézus parancsolta, hogy ezt tegyük. Ugye ez a nagy parancsolat. Erről szól a nagy parancsolat, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ez nem csupán egy javaslat, amit Isten mond nekünk, hogy hát egyébként, hogyha még marad időtök, akkor úgy szolgáljatok mások felé, meg mosszátok el meg az evangéliumot. Nem, ez a nagy parancsolat, ez a fő küldetésünk, ez a legfontosabb, amit teszünk. És igazából erről szól minden vasárnap, erről kell, hogy szóljon a gyülekezet, illetve a saját életünk. A Márk 8.38 azt mondja, aki most szégyel engem és szavaimat ez előtt a hűtlen és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön az atya dicsőségében a szent angyalokkal együtt. Szóval ez az ige arról szól, hogy azt a kérdést teszi föl gyakorlatilag, hogy szégyeljük Jézust, szégyeljük megosztani Jézust. Jobban érdekel, hogy mit gondolnak az emberek, mint Isten. Jobban érdekel a saját hírnevünk, vagy jobban érdekel másoknak az örök élete. Ezek ilyen kérdéseket vetnek föl, ez az ige. Szégyeljük egy Krisztust. Nehezen osztod meg az evangéliumot másokkal. Miért? Tedd fel ezt a kérdést, mi az oka ennek? Lehet, hogy az az oka, hogy még nincs vele egy igazán szoros barátságod. Lehet, hogy meg kéne őt ismerned jobban. Lehet, hogy Istent nem csak egy ilyen vallásos módon kéne követned, hanem az igazi barátoddá kéne, hogy váljon Isten. Mert a barátok, azok felvállalják egymás barátságát mások előtt is. Szóval amikor Jézus a barátunk, akkor ezt nem fogjuk véka alá rejteni, nem fogunk félni, megosztani. Szóval csak tedd fel a kérdést, hogy vajon te mennyire mered megosztani az evangéliumot? Szégyelled Krisztust, vagy mennyire ismered őt? Mennyire ő az igazi barátod? A harmadik motiváció, ami miatt, vagy oka, ami miatt megosztjuk az evangéliumot, azért, mert hálásak vagyunk Istennek, és szeretjük az embereket. Hálásak vagyunk Istennek, és szeretjük az embereket. Miért vagyunk hálások Istennek? Azért, amit ő tett. Egyrésztről, hogy megmentett bennünket a bűneinkből. Hálásak vagyunk Jézusnak, hogy meghalt értünk a kereszten 2000 évvel ezelőtt, mert akkor nem lennénk itt, akkor nem lenne reményünk, nem lenne örök életünk. Másrésztről pedig hálásak vagyunk azért, amit Isten napról napra tesz az életünkben. És elkezdtem gondolkozni, hogy annyi dologért lehetünk hálásak, de tényleg, annyira hálás vagyok én is az életemért. Hálás vagyok az életemért. Hálás vagyok azokért a dolgokért, amiket Isten tett az életembe. Hálás vagyok, hogy van egy fantasztikus házasságom, amiben jól érzem magamat, ahol boldog vagyok. De ez nem az én érdemem. Ez Isten. Értitek, amikor bizonyságot teszünk, akkor nem magunkra mutogatunk, hogy mert én jól választottam. Nem. Azért, mert Isten vezetett. Isten vezetett. Ez az ő kegyelme, az ő jósága. Hálás vagyok, hogy sikeres vagyok az életben. Miért? Bölcs döntéseket tudtam hozni. Nem az én érdemem. Isten adott bölcsességet ehhez. Oké? Isten adott bölcsességet ehhez. Isten tanított az ő bölcsességére. Ezek mind-mind, bármiről is van szó az életünkben, sikerek, jó dolgok, áldások. Ez azért van, mert hálásak vagyunk Istennek, és neki tulajdonítjuk ezeket a dolgokat. Isten szeretetére egy válaszreakció az, amikor megosztjuk az evangéliumot, mert hálásak vagyunk azért, amit ő tett a mi életünkbe. 2 Korintus 5:14. Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget, meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember, Jézus meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. És itt aláhúztam, hogy Krisztus szeretete szorongat és sürget, magyarul motivál. Krisztus szeretete az, ami motiválta Pált, ami miatt ő elvitte az evangéliumot, ami miatt ő megosztotta az evangéliumot másokkal. Krisztus szeretete motiválta. És minket is ez motivál, engem is ez motivál, évről évre, amikor szolgálok emberek felé, amikor megosztom az evangéliumot emberekkel, ahogy építjük Isten házát, ez motivál minket, mert szeretem Jézus Krisztust. Szeretem teljes szívemből, és szeretem az embereket. És szeretném látni, hogy az emberek élete növekszik, kivirágzik, és megismeri Krisztust. Ez késztet arra, hogy csináljam. Ez késztet arra, ez motivál, hogy csináljam. Jézus Krisztus, amikor ítélt ezen a földön, a Biblia mondja, hogy egyik alkalommal felment egy hegyre, és lenézett Jeruzsálemre, és nézte Jeruzsálemet, és elkezdett sírni Jeruzsálem felett, és elkezdett gondolkozni az ott élő embereken. Miért? Azért, mert ennyire szerette azt a várost. Ennyire fontos volt neki Jeruzsálem, ennyire fontos volt az ott lévő emberek. Nem tudom, hogy ti voltatok már úgy, hogy így felmentetek mondjuk itt az Aranybullához. Itt van egy hegy Fehérvár mellett az Aranybullánál, és lehet látni az egész várost. Volt-e már, hogy felmentél, és csak így elkezdtél imádkozni a városért, és azt mondani, hogy szeretem ezt a várost, szeretem az itt lévő embereket, és csak így imádkozol ezért. Szeretnék bátorítani, hogyha nincs benned egy ilyen szenvedély Isten felé, vagy az emberek felé, akkor kezdj el ezért imádkozni. Kezdj el ezért imádkozni, kezdj el imádkozni szenvedélyért, hogy Isten támasszon egy ilyen szeretetet az emberek felé. Isten támasszon egy ilyen szeretetet az elveszettek felé. Mindig, amikor úgy érzem, hogy úgy, most úgy nincs kedvem, vagy hogy nincs motivációm arra, hogy most megosszom az evangéliumot, csak azt szoktam mondani, Uram, csak adj egy szenvedélyt az elveszettek felé most. Csak szeretnék imádkozni. Kezdj el értük imádkozni. Nézd le a városra, kezd el nézni az embereket egy kicsit más szemmel. És Isten adni fog egy ilyen szeretetet a szívedbe, hogy meg akard osztani az evangéliumot velük. A negyedik, és ezzel az utolsó, ez pedig azt, hogy azért is tesszük, mert jutalom vár ránk a mennyben ezért. Kis jutalom, ez mindenkit motivál, igaz? De ez az igazság. Nyilván akkor is megtennénk, ha nem lenne ezért jutalom, de azt írja a Biblia, hogy amikor megosztjuk Jézus Krisztust a környezetünkkel, akkor a mennyben ezért jutalmat fogunk kapni. Példabeszélek 11.30 azt mondja, az igaz ember élete olyan gyümölcsöket terem, mint az élet fája, és a bölcs sokak lelkét megmenti. A bölcs sokak lelkét megmenti. Amen. És itt aláhúztam ezt, hogy sokak lelkét megmenti. Szeretnél bölcs lenni? Szeretnél gyümölcsöt teremni az életedbe? Szeretnél örökséget hagyni? Itt van az ige, hogy mit kell tennünk. Egyszerűen csak ments meg embereket. Ments meg embereknek a lelkét. Oké? Okay? Ha szeretnél egy olyan életet élni, ami gyümölcsöző, szeretnél egy olyan örökséget hagyni ezen a földön, ami túlél téged, ami egy hatással van a világra, akkor azt írja az ige, hogy ments meg másoknak a lelkét, oszd meg az örömhírt másokkal is. Amen. Ez a legnagyobb bölcsesség az életben. Ez a legnagyobb bölcsesség. Róma 5.10 azt mondja, amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia a halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel. Ez az ige arról szól, hogy Isten békét akar kötni az emberekkel. Jézus Krisztuson keresztül ő már kibékéltette az emberiséget. Viszont azért jött el, hogy békét kössön. Hogy ez a tökéletes, harmonikus, bensőséges kapcsolat Istennel Jézus Krisztuson keresztül létrejöjjön. Isten téged is fel akar használni, hogy más embereknek az életébe, hogy békét kössenek Istennel. Téged fel akar használni ebbe. Gondoltál ebbe? Amikor valakit Krisztushoz vezetsz, kibékélteted őket. És azt mondod, hogy Isten, őt Lajos, vagy Béla, vagy nem tudom. Bemutatod Istennek ezeket az embereket, és úgy fordítva. Azt a kérdést szeretném ma megfeltenni számodra, hogy valaki lesz-e miattad a mennyországba? Valaki bejut-e a mennyországba miattad? Azért, mert te bemutattad neki Jézus Krisztust. Amikor picit így tartasz, vagy félsz attól, hogy mit fognak emberek szólni, meg hogy hogyan legyél fény a világban, a környezetedben. Mert ugye bemegyünk a munkahelyünkre, az iskolába, az osztályba, a családunkba, ahol nagyon sokszor mi vagyunk az egyetlen keresztények. Ez ne bátortalanítson el. Sokszor imádkozunk, hogy Uram, használj, tessék itt a lehetőség, hogy Isten használni tud. Nem kell, hogy más keresztény legyen azon a munkahelyen. Nem ez a lényeg, hogy van-e ott más keresztény még veled, melletted. Te egyedül ott tudsz fény lenni. És Isten ezért hívott el téged és engem, hogy fények legyünk. És azt írja a Biblia, hogy egyetlen pici kis gyertyaláng a sötétségben fény tud lenni. És mindig gondolja arra, hogy lehet, hogy ott vagy a sötétségben, de egyedüli kis gyertyaláng az összes tekinted rád fogsz helyeződni, amikor Krisztust képviseled, amikor egyszerűen csak fény lesz azon a helyen. És nekem, ami személy szerint segít, az az, hogy mindig, amikor bemegyek a munkahelyemre, vagy bemegyek egy olyan környezetbe, ahol én vagyok egyedül keresztény, akkor arra emlékeztetem magamat, hogy nekem van valamim, amire ezeknek az embereknek szükségük van. Nekem van valami, ott van a kezemben valami, bennem van valami, amire ezeknek az embereknek szükségük van. És bátorítalak, hogy bátorítsd magadat te is, amikor bemész egy ilyen helyre. Isten a te szívedbe helyezett valamit, a te kezedbe rakott valamit, amire szükségük van az ottani embereknek, amivel tudsz segíteni nekik, amivel be tudod mutatni Jézus Krisztust. Szóval most a következő pillanatban és percekben fogunk imádkozni. És szeretném azt, hogyha most gondolnál egy személyre az életedben, aki még nem ismeri Jézust, de nagyon szereted, és szeretnéd, hogyha megismerné Krisztust. Akár le is írhatod a lapodra magadnak, hogy utána tudjál még imádkozni érte egész héten, vagy a következő hetekben. Csak hunyjuk be most a szemünket, és tényleg csak gondoljunk egy ilyen személyre, akit szeretsz, de még nem ismeri Krisztust, és szeretnéd megosztani vele, és kérlek, hogy imádkozz azért, hogy Isten adja meg neked azt a kiváltságot, hogy behozd őt Isten családjába. Imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te elhívtál bennünket arra, hogy fények legyünk ebben a világban, hogy megosszuk a reményt a világba. Uram, köszönjük neked azt, hogy az életünkbe helyeztél olyan embereket, életeket, akik még nem ismernek téged személyesen, még nem a te barátaid, de Uram, köszönöm neked, hogy minket elhívtál, hogy tanúid legyünk, hogy te nagy követeid legyünk ebben a világban, hogy képviseljünk téged, és rólad tegyünk bizonyságot. Uram, csak szeretnénk ezeket az embereket látni egy nap a mennyországban, ahogy együtt ünneplünk velük örökké. Uram, szeretnénk nem eltitkolni, Uram, és nem szégyelleni az evangéliumot és téged, Uram, hanem bátran felvállalni mások előtt, hogy te ki vagy, hogy te a barátunk vagy. Felvállalni és elmondani, Uram, hogy te mit tettél az életünkbe. Köszönjük neked, Urunk. Ez mind a te érdemed. Ez nem a mi érdemünk. Ez nem a mi okosságunk. Ez nem a mi bölcsességünk. Ez a te kegyelmed, a te jóságod, a te bölcsességed, a te vezetésed. Köszönjük neked, Urunk. Szeretnénk ezt megosztani az emberekkel, megosztani a világgal, és rád mutatni, Jézus. És téged híressé tenni ebben az országban. Uram, imádkozom azért, hogy hadd jöjjenek haza, fiak és lányok, a te királyságodba, Uram, a te házadba, hogy teljen meg, Uram, a te házad, olyan emberekkel, akik még nem ismernek, de megtapasztalnak téged, Uram, Jézus nevében. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.